Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra alibi találkozónak nevezte a keleti partnerségi csúcsot a kormányfő a parlamentben. Előzőleg az ellenzék a magyar elnökség kudarcai közé sorolta, hogy a rendezvényt már a lengyel elnökség alatt tartják meg. Eddig mintegy 10 000 határon túli magyar tett állampolgársági esküt. Érdemes szerdáig várni a tankolással, jelentősen csökken az üzemanyagok ára. Egyelőre nem tér vissza a kánikula. Hónap is 23-25 fok körül marad a csúcshőmérséklet, az Alföldön lesz hűvösebb, ott lehet egy nagyobb eső is. Jó napot kívánok, Kardos Krisztián vagyok. A Magyar Uniós Elnökséget értékelte a kormányfő napirend előtt a parlamentben. Orbán Viktor szerint a magyar kormány nem elméleti recepteket kínált Európának, hanem az ország megújításával gyakorlati példát mutatott a kontinensnek. Úgy fogalmazott, Európa nem véletlenül tudakolja a magyar sikertitkát. Azt mondta, szerintem Magyarország 2 tanácsot fogalmazott meg Európa felé, idézem, merjünk magunk lenni, és ne hagyjuk, hogy mások mondják meg, mit tegyünk. Dicsért és bírált is az első hozzászóló, az LMP-s Mile Lajos, az ellenzéki politikus a sikerek között egyebek mellett a gazdasági kormányzással kapcsolatos előrelépést és a roma stratégiát említette. Ugyanakkor kudarcnak nevezte a keleti partnerségi csúcs találkozó elmaradását.
Engedje meg miniszterelnök úr, hogy a keleti partnerség csúcs elmaradását azt én kudarcnak értékeljem, hiszen itt az egész szomszédságpolitika szempontjából meghatározó lett volna, hogy ezt, mint egyetlen csúcs találkozót tető alá tudjuk hozni a magyar elnökség alatt. Ez nem sikerült, és itt volt kis kommunikációs zavar is ennek a tálalásában. Jobb lett volna az őszinte beszéd.
Orbán Viktor viszont válaszában alibi találkozónak nevezte a lengyel elnökség idejére átrakott tanácskozást.
A keleti partnerség ügyében azt szeretném mondani, hogy alibi találkozókra nincsen szükség. Az első keleti csúcs, a keleti partnerség csúcs, most így utólag már nyugodtan kimondhatjuk, nem volt sikeres. Az néhány évvel ezelőtt történt szintén Közép-Európában, és üres volt, egy alibi találkozóvá silányult. Semmi szükségünk ilyen találkozókra, mert ezzel rontjuk a keleti partnerségben résztvevő 6 ország esélyt az uniós csatlakozásra, illúziókat kergetünk, és én egy alibi európai csúcs kedvéért valóban sosem fogom támogatni, hogy fölforgassuk Budapest egyébként nyugodt kiszámítható életét, és csak azért, hogy egy üres diplomáciai lufit engedjünk föl, azért napokra megbénítsuk a saját életünket.
Az MSZP szerint szakmailag siker, politikailag azonban kudarc volt a Magyar Uniós Elnökség. Mesterházi Attila elnök frakcióvezető napirend előtti felszólalásában a kudarcok körébe sorolta a médiatörvény elfogadását, az alkotmányozási folyamatot, az érdemi egyeztetés teljes hiányát. A sikerek között említette az energia, a Duna és a roma stratégia kapcsán történt előrelépéseket. Ugyanakkor úgy vélte, az ország nemzetközi megítélése terén komoly veszteségeket kell elkönyvelni.
Összességében azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagy történelmi lehetőséget a sok szakmai siker mellett elszalasztott az ország, ez az pedig, hogy a magyarországi nemzetközi politikai presztízsünk nem nőtt, hanem csökkent az elmúlt időszakban. Ez egy történelmi lehetőség, hiszen hogyha erősödik az ország nemzetközi respektje, akkor bizony a nemzeti érdekeinket is könnyebben tudjuk és jobban tudjuk képviselni, hiszen akkor még több baráttal és szövetségessel fejezzük be a soros elnökséget, nem pedig adott esetben kritikusokkal. Folytatódott az ország elszigetelődés és romlott a jószomszédi viszonyunk is, amit mindenféleképpen károsnak tartok, hogyha az ellenkező irányba indulnak, abba továbbra is partnerek leszünk.
Beérkezett a 100 000. magyar állampolgársági kérelem az egyszerűsített honosítás keretében, jelentette be a kormányfő helyettese. Semjén Zsolt azt mondta, a kérelmek 2/3 már feldolgozták. Eddig mintegy 10 000 tettek állampolgársági esküt. Olcsóbb lesz a tankolás a világpiaci olajárak zuhanása miatt. A benzinára 6, a gázolai 9 forinttal csökken literenként szerdától. Így a benzin átlagára 370, a dízelüzemanyagé 360 forint körül alakul majd. Végül az időjárásról. Nem csak ezen a héten, hanem a jövő hét első felében sem tér vissza a kánikula a mostani előrejelzések szerint. Jobbára napos száraz időnk lesz estig, és holnap is az ország nyugati és középső felében. Az Alföldön viszont erősen felhős lehet az ég, feltámad majd az északi szél, és többfelé lehet komolyabb eső. Csütörtökön pedig országszerte lehűlés valószínű. A csúcshőmérséklet egész héten nagyjából 25 fok körül marad. A nyugati ország részben meg is haladhatja, kevésre lesz az értéket, keleten azonban alatta marad a legutóbbi prognózis szerint. Legközelebb 3:30 hallhatnak friss híreket és időjárás jelentést itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények, vélemények. Zöld klub. Környezetvédelmi magazin a Klubrádióban minden szerdán 14 órától. Zöld klub.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
Miért tart ki a Liga szakszervezet a június 29-i sztrájk időpont mellett, miközben sorra kifarolnak a többiek objektív okok miatt? Gaskó Istvánt kérdezem mindjárt erről. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Kevés az információjuk egymásról, ezért sikerül kevés megváltozott munkaképességű vagy fogyatékkal élő embernek munkát találni, állítja egy nemrég indult internetes állásportál vezetője. Ők hisznek abban, hogy oldalukkal áttörés lesz ezen a fronton. És a műsor második felében vendégem lesz Fehér István, az MKKS első embere, akivel a köztisztviselők helyzetéről, kilátásairól és az úgynevezett magyari programról beszélgetünk majd. Már is kezdünk.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
A Fővárosi Munkaügyi Bíróság, mint ismeretes, érdemi vizsgálat nélkül elutasította a 7 BKV-s szakszervezet kérelmét, amelyben a június 29-ére hirdetett sztrájk megállapítását kérték. Ez volt a múlt héten, rá egy napra döntöttek úgy a mérnökök és a technikusok szabad szakszervezete, valamint az autóbusz közlekedési szakszervezetek szövetsége, hogy mégsem vesznek részt a június 29-i sztrájkon. Egészen pontosan elhalasztották a BKV sztrájkot meghirdető szakszervezetek ezt az időpontot július 7-ére. A legutóbbi hírek szerint viszont a Liga szakszervezetek úgy döntöttek, hogy június 29-én változatlan feltételekkel megtartják a sztrájkot, és a telefonnál már itt van velem Gaskó István, a Liga szakszervezetek elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hát az első kérdésem az, hogy miért, hogyha mindenki szép lassan kifarol ezért vagy azért ilyen vagy olyan megalapozott vagy megalapozatlan indokkal, akkor önök miért tartják magukat a június 29-éhez?
Hát bocsánat, nem farolnak ki, kényszerülnek ezek a szervezetek, akikről
igen.
beszélt.
Igen.
A sztrájktörvényt úgy alakították át, hogy szinte képtelenség ezt a még elégséges szolgáltatási ügyet elrendezni a bíróságon. Még nem hallottam olyan bírói végzésről, amely megállapította volna ezt a szolgáltatási szintet, tehát hogy a bíróság eleget tett volna a törvényben megfogalmazott kötelességének. Ezért látszik, hogy a decemberi sztrájktörvény módosítás arra ment ki, hogy a munkavállalók, illetve hát a szakszervezetek sztrájkhoz való jogát, amit az alkotmány biztosít, elvonják.
Illetve szabad, de nem lehet.
Ellehetetlenítsék, így van. Egyéb iránt vannak olyan szervezetek, amelyek sztrájkot hirdettek, a ligához tartozóak, és a még elégséges szolgáltatás mértékében a külföldi tulajdonossal meg tudtak állapodni.
Mert hogy itt van a kutya elásva, tehát a külföldi tulajdonosokkal momentán sokkal egyszerűbb megállapodni.
Az Európai Unió, így van, az Európai Unióból érkezett tulajdonos az tudja, hogy mit jelent, hogy sztrájk, tudja, hogy ehhez joga van a munkavállalónak, tudja, hogy ezért nem lehet keresztre feszíteni, és eltűri a sztrájkot.
Mire számítanak június 29-én, ugyanakkor jelentősen megcsapant létszámban, de kik fognak sztrájkolni, és nagyjából milyen tömegre számítanak?
Hát sajnos túl nagy tömegre nem. A villamosenergiaiparban számítunk sztrájkra néhány helyen, és a gépiparban, ahol még elégséges szolgáltatásról nem kell megállapodást kötni, és a tiltakozó akciók közül a főpályás útlezárások azok, amelyek talán működnének akkor, hogyha a rendészeti, illetve a rendőrség vezetői nem rendelnék be a rendőröket külön szolgálatra azért, hogy ne vehessenek részt az állampolgári joguknál fogva szervezett demonstrációban.
Kicsit olyan csiki-csukinak érzem jelenleg a helyzetet, ez a ki tudja jobban meghúzni a kötelet.
Én ne, nem tudom, hogy csiki-csuki-e. Itt a hatalom egyértelműen demonstrálja, hogy ő az úraházban. Se demonstrálni, se sztrájkolni semmit nem lehet, hiszen el kell tűrni azt, amit a kormányzat keresztül akar verni a társadalmon. Gondolják ők ezt, még ezt hozzáteszem.
Ön meg miből gondolja, hogy nem így lesz, akkor hadd csapjak le erre?
Hát arra gondolok, hogy hát el kell tűrni, hogy másnak is vannak jogai az országban, nem csak a kormánynak. Ezt a kormánynak vagy meg kell tanulnia, vagy nagyon keserves lesz a következő pár év még.
Az is a hírekben volt, hogy a sztrájk bejelentésre válaszul a kormány úgy döntött, hogy a Liga szakszervezetet és másik 4 szakszervezetet egy héttel a sztrájk utáni, illetve hát akkor a június 29-i utáni időpontban egyeztetésre hívja. Volt egy olyan érzésem, hogy talán azért is próbálják elnapolni a sztrájkot július 7-ére a többiek, mert hát ha sikerül megegyezni, önök ott lesznek-e ezen az egyeztetésen, és mit remélnek, közeledhetnek-e az álláspontok?
Hát nem tudom még ezt megítélni, hiszen a kormány azzal, hogy nem most tárgyal, nem 29-éig tárgyaljuk le azt a kötelező 7 napot, amit a törvény előír, úgy gondolom, hogy cinikusan törvénysértett. Hiszen a kormányt is kötelezi a sztrájk törvény, nem csak a munkavállalókat, és itt megszegte a kormány a törvényt sajnos azzal, hogy 29-én nem ül tárgyalóasztalhoz, csak 4-én a bejelentett sztrájkot követően. Tehát törvényt sért a kormány.
7-én is fognak önök sztrájkolni? Tehát csatlakozni fognak akkor azokhoz, akik most nem sztrájkolnak június 29-én?
Ezt még nem tudom. Egyébként nyilván ez következik a törekvésekből, hiszen valószínű, hogy ha 7-ig nem tudunk megállapodásra jutni a kormánnyal, akkor nincs más lehetőség, mint a tiltakozó akciókat szervezni. Nem tudom, hogy egy ilyen törvénysértő időpont kijelölésnél lehet-e arra számítani, hogy majd a tárgyaláson ott a kormány békülékeny lesz és hajlandó lesz engedni a csapásokból.
Hogyan tovább? Folyamatosan sztrájkolni fognak, és abban reménykednek, hogy egyre többen lesznek, és ezzel tudnak majd nyomást gyakorolni. Eddig nem úgy tűnik.
Igen, bár azt látom, hogy egyre keményebben lép a kormány sokakjuk szemére, és magára haragítja a társadalmat, miközben hát ez a kétharmados kormány óriási nagyvonalúságot mutathatna, ezzel szemben Pitiáner görcsölés látszik időnként a kormány tevékenységében, és hát nem tudom, ez hová fog vezetni.
Hallottam olyan véleményt is, hogy azzal, hogy a kínaiakkal egy ilyen történelmi megállapodás született, fogalmazunk így, azzal gyakorlatilag megpecsételődött Magyarországon a munkavállalók és a jelenlegi munkaadók sorsa is, mert hogy az a pénzmennyiség, az a fejlesztésmennyiség, amit Kína idehoz, meg az a segítség, az gyakorlatilag dobozolja azt, mondják emberek, persze ezt csak feltételes módban mondom, hogy itt kínaihoz hasonló munkamorál és szabályok lesznek, nem lesz más lehetőség, vagyis hogy még hátrányosabb helyzetbe fognak kerülni a munkavállalók és a szakszervezetek is. Önnek erről mi a véleménye?
Hát ez régóta nyílt titok, hiszen a miniszterelnök például az új Széchenyi terv bemutatásakor a mondandójának egyik lényeges eleme volt, hogy Magyarországon a versenyképességet a kínaihoz hasonló szintre kell emelni. Tehát nyilván azt jelenti, hogy a foglalkoztatás rugalmasság, ott Kínában egyébként nincs társadalombiztosítás, tehát egy sor dologban úgy tűnik, hogy
Kína felé tartunk.
Kínát tekinti, a kommunista Kínát tekinti a miniszterelnök a példaképének, aki egyébként hát nem a kommunista szimpátiájáról híres.
Legalábbis eddig így gondoltuk, ezt nem tudjuk megítélni ebben a pillanatban. A munkatörvénykönyvéről is beszélgessünk még nagyon röviden. A tervezett változtatások jelentősen megkurtítanák, illetve meg is fogják kurtítani a helyi szakszervezeti dolgozóknak mind a jogait, mind a védelmét. Mi erről a véleménye?
Hát nagyon súlyos lépésre szánta el magát a kormány. Remélem, hogy ezután a parlamenti képviselők mentelmi jogának megszüntetését is napirendre tűzi.
Gondolom, hogy csak gúnyolódik, de azért a kettő nem egészen ugyanaz, mert azért egy munkáltatónál lévő szakszervezet is, az nagyon sok emberért felel, meg ember helyett segítkezik abban, hogy a munkavállalóknak jobb legyen.
Igen, ő a frontender gyakorlatilag, a szakszervezeti tisztviselő.
Igen, ezt a szót nem találtam, bocsánat.
tehát neki kell a munkáltatóval folytatandó küzdelem, tárgyalás, mindenféle konfliktus vezetésében élen járni, míg a parlamenti képviselők általában csak az esetleges bűncselekmények miatt szeretik a mentelmi jogot, a szakszereti tisztségviselőnek pedig naponta kell konfrontálódnia, és azért találták ki a szakszereti tisztségviselők védelmét, hogy ezt valami módon kompenzálják, hogy a munkáltatóval való ütközések valószínű, hogy a szakszereti tisztségviselőt nem a legkedvesebb munkavállalók közé fogja emelni. De hát úgy tűnik, hogy a kormányig nem jutott el ez az információ, és hát ahhoz képest a parlamenti képviselők mentelmi joga sokkal kevésbé indokolt, mint a szakszereti tisztségviselő. Ezért mondtam, hogy ha már nem is elsőként ezt szüntették meg, de legalább második lépésben fontolóra veszi a kormány.
Én megint csak visszatérnék a munkatörvénykönyvére, meg a szakszervezeti képviselőkre, szóval, hogy ez tervezett alapján gyakorlatilag megszűnik a védettségük. Tehát nagyon leegyszerűsítve azt merem feltételezni, hogy az a szakszervezet is, aki ellentmond az adott cégnek, az simán ki lehet rúgni.
Én is erre gondolok, és feltehetőleg a kormány is erre gondolt, amikor ezt az intézkedést meghozta, hogy a szakszereti tisztségviselőknek ne legyen olyan nagy szájuk, magyarul ne legyen ereje a szakszertnek a munkáltatónak ellen mondani.
Teljesen nyilvánvaló, hogy megpróbálják szétmorzsolni Magyarországon a szakszervezeti mozgalmat. Önök ezt most tétlenül nézik?
Mitől gondolja, hogy tétlenül nézzük?
Nem látom azt, hogy összefognának és egyre hangosabbak lennének, tehát cinkos, aki hallgat.
Hát én nem hiszem, hogy bárki hallgat, ez az információ pénteken jutott el hozzánk, és már megnézheti a tiltakozásainkat, szinte valamennyi szakszert, és természetesen ez ma hétfőn, ez egy új helyzetet teremt a magyar szakszereti mozgalom számára.
Be fognak keményíteni?
Hát nincs más lehetőségünk.
Természetesen figyelemmel fogjuk követni az eseményeket. Gaskó Istvánnak, a Liga szakszervezetek elnökének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Viszonthallásra.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
A lényeg. A Klubrádió krónikája minden hétköznap reggel, délben, délután és este.
Reklám.
Amikor én készültem arra a beszélgetést, akkor beszéltünk telefonon is, és akkor úgy éreztem, hogy van benned valami olyan...
Szeretne velünk még sokáig beszélgetni? Hadd szóljon! Koncert a Klubrádióért június 29-én szerdán a Szima csarnokban. Fellép Babos Gyula, Bíró Eszter és Fodó, Bródi János, Cipő, Dés László, Gerendás Péter, Geszti Péter, a Kes, Kurka János, a Padödő, Somló Tamás és Takács Eszter. Jegyek kaphatók az Interticket hálózatában és a jegymester.hu honlapon. További információk a klubrádió.hu weboldalon. Június 29-e, Szima csarnok. Hadd szóljon! Koncert a Klubrádióért.
Felépülés a betegségből. Egy könyv arról, hogy hogyan élhetnek teljesebb életet a mentális betegségben szenvedők és hozzátartozóik. A pszichiátriai rehabilitáció tankönyvét megtalálják a Jobb Könyvesboltokban és a www.orioldbooks.com honlapon.
Már csak két nap. Koncert a Klubrádióért június 29-én szerdán a Szima csarnokban.
Reklám hangzott el.
Élőben a városból.
Minden, ami közlekedés.
Minden szerdán 13 órától.
Mátyási György műsora a Klubrádióban.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
A megváltozott munkaképességűek munkalehetőségéről már, vagy munka nem lehetőségéről sajnos már elég sokat beszéltünk ebben az érdekvédelmi műsorban, és mindannyiszor megörülök, mikor valami új lehetőséggel találkozom. Ebben a műsorrészben is erről lesz szó. A hír az május végén került nyilvánosságra, hogy elindult egy új online szolgáltatás, a rehabjob.hu. Sok kérdés felvetődik ennek kapcsán, például az, hogy a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben egyáltalán előnyöse a megváltozott munkaképességek számára, több munkalehetőség kínálkozik-e, a statisztikákat ismerjük, tudjuk, hogy egyre több embernek nincs munkája. A telefonnál Dobár Attila, a Jobb Kft. Ügyvezető igazgatója, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! kívánok!
Önök azt írták egy közleményükbe, hogy a törvényi szabályozások nyomán megváltozott munkaerőpiaci helyzetre reagálnak önök rendkívül gyorsan. Mit értenek ez alatt?
Megváltozott ugye a rehabilitációs hozzájárulásnak a fizetésének a mértéke, ez kb. 5-szörösére nőtt, tehát megváltozott a munkaadóknak is a hozzáállása ehhez a témához. Ez nyilván egy komoly ösztönző volt arra, hogy igenis alkalmazzanak megváltozott munkaképességű munkavállalókat. Én az elmúlt fél évben nagyon sok egyesülettel, szervezettel, munkaadóval, munkaügyi központtal és minden olyan érintett elpróbáltam beszélni ezen a területen, akik megváltozott munkaképességűek vagy fogyatékkal élők integrálásával foglalkoznak. Amit én láttam és amit mi szerettünk volna pótolni ezzel a rehabjob.hu-val, az, hogy az információ hiányzott erről a területről, akár munkaadóknak szóló információ, akár pedig a leendő munkavállaló szóló információ, illetve egy olyan adatbázis, vagy egy olyan álláskereső portál, ahol közvetlenül is egymásra találhat a két fél, tehát a munkaadó és a munkavállaló. Ezt próbáltuk mi pótolni jelen pillanatban. Tehát a kérdésére válaszolva nagy az érdeklődés most már a munkaadók felől is, viszont nagyon gyakran azt látjuk, hogy nem kapják meg a megfelelő információkat ezzel kapcsolatban, és nincsen egy adatbázis, nincsen egy olyan adatbázis, akihez fordulhatnak ebben a témában.
Ezek szerint akkor önök hisznek abban, hogy a megváltozott munkaképességek és a fogyatékosok nyílt munkaerőpiaci jelenlét lehet növelni. Tehát ebből az alaptézisből indulnak ki.
Maximálisan. Én azt látom, hogy ezek a szervezetek, egyesületek, akik eddig is ezzel foglalkoznak, és nagyon jó szakemberekkel vannak tele, ők ezt nagyon hatékonyan csinálják, csak nagyon kis létszámban.
Tehát, hogy nem volt eddig egy olyan központi adatbázis, ahova minden be tudott futni, és mindenki tudott menni.
Pontosan. Tehát lehet az is, hogy a munkaadók direktben szólítják meg a munkavállalót, illetve az is lehet, hogy bizonyos szervezeteken keresztül. Nekünk az volt a célunk ezzel a portállal, hogy pontosan ezt az egymásra találást könnyítsük meg.
Mi a tapasztalatuk? A megváltozott munkaképességűek, illetve a fogyatékosok, egészen pontosan a fogyatékosok hozzátartozói használnak-e internetet? Mert ez a másik nagy kérdés, mert önnek vagy nekem evidens, mert nyilván minden nap használjuk, de annyira elterjedte már ebben az országban, hogy ez a kör is használja.
Hát én úgy gondolom, hogy egy része használja már, és egy része nem. Mi mindenképpen azzal szeretünk volna elindulni, akik használják jelen pillanatban is az internetet, és a következő lépésben szeretnénk azokhoz eljutni, akiknek nincsen internet hozzáférésük, ami azt jelenti, hogy akár papír alapon is elküldhetik hozzánk az önéletrajzukat, és mi feldolgozzuk ezt a rögzítők segítségével az adatbázisba. Ez nyilván jó lenne egy olyan kapcsolat, egy olyan szervezettel, akinek vannak legalább a megyeszékhelyeken irodáik, ahova személyesen is be lehet menni esetleg.
Ez a jövő, gondolom.
Ez a jövő. Én próbáltam felvenni már munkaügyi központokkal is a kapcsolatot, mert nyilván nagyon jó lenne egy ilyen típusú együttműködés is, egyelőre még inkább kevesebb sikerrel.
Ez május végén, június elején indult, tehát sok ideje még nem megy. Mekkora az érdeklődés, és akkor itt majd beszéljünk külön a munkaadókról és a munkavállalókról is. Mert azt gondolom, hogy a munkavállalók részéről nyilván van egy folyamatos igény, inkább a munkaadóknál érzem én azt, hogy ott még vannak tartalékok.
Nem, érdekes, ezen a területen mindenki azt mondta nekem, hogy ebbe az a nehézség, mikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy nehezebb megtalálni itt a munkavállalókat. Ez egy nagyon érdekes problémakör, de ők azt mondták, hogy nagyon sokan félnek, nagyon sokan nem akarnak dolgozni, féltik azt a kis segélyüket, vagy szociális juttatásokat, amit kapnak, és ezt nem akarják föladni a bizonytalanért, mert ez az egy biztos dolog van szinte az életükben, ez a kis segély, amit kapnak, és nekem mindenki azt mondta, hogy ezért lesz nehéz őket megtalálni.
És ezzel szemben mit tapasztalt?
A tapasztalatunk az, hogy nagyon nyitottak rá, és nagyon sokan jelentkeznek. Az első két hétben már több mint 200-an jelentkeztek ebbe az adatbázisba, úgy, hogy minimális hírverés volt még körülött az első időszakban. Én úgy gondolom, ez nagyon jó, és akkor még fönn volt körülbelül egy ilyen 10 állás hirdetésünk. Jelen pillanatban már, ha tegnap este jól láttam, akkor 35 állás hirdetésünk van fönt, és folyamatosan jelentkeznek rá országos szinten a munkavállalók.
Van-e már visszajelzésük is?
Konkrét visszajelzésünk még nincsen, hiszen még nagyon friss ez a dolog. Mindenképpen nagy hangsúlyt fogunk fektetni az utánkövetésre. Tehát mindenki, aki hirdetett ezen a portálon, föl fogjuk hívni személyesen, mikor lezárult az álláskeresési folyamat náluk, és meg fogjuk kérdezni, mik voltak a tapasztalataik.
Mennyire stimmel össze a kereslet meg a kínálat, mert az sem mindegy.
Hát ez nagyon vegyes. Én úgy gondolom, hogy még nagyon az elején vagyunk ennek a történetnek itt Magyarországon. Ugye mindig azt szoktam mondani, hogy két nagyon fontos lépés hiányzik itt a munkahelyi integráció előtt. Az egyik az iskolai integráció, másik pedig a társadalmi elfogadás. Tehát most mi beleugrottunk a közepébe ennek a dolognak. Magunknak kell megtanulni itt a munkaadókat, munkavállalókat együttértem. Magunknak kell megtanulni, hogy mi az a folyamat, ami hatékony lehet itt Magyarországon. Tehát hiába hozunk külföldi példákat, én is először belestem abba a hibába, hogy külföldi példákat hoztam, mert voltam kint, és láttam, hogy működik. Nem lehet egy az egybe implementálni a külföldi példákat, mert egészen más a környezet, egészen más a szervezeteknek a pénzügyi támogatása állami oldalról, egész más az iskolai integráció, tehát a képzettségi fokra ezeknek az embereknek.
De a kérdésem az volt, hogy mennyire találkozik a kereslet meg a kínálat.
Jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy ezen a szájton, tehát azok a megváltozott munkaképességű álláskeresők, akik használnak internetet, ők elég jól fel vannak készülve azokra a pozíciókra, amit jelen pillanatban keresnek.
Például milyen álláskínálat van? Mondjon egy-két példát.
Akár adatrögzítői, akár recepciósi, akár asszisztensi, akár dokumentálási munkatársat keresnek. Ezeket ők szépen mindent meg tudnak csinálni.
Mi a tapasztalata? Elsősorban a nyugatról jövő, vagyis a multinacionális cégek azok, akik jobban elfogadják a megváltozott munkaképességeket vagy fogyatékosokat, tehát ők szívesebben ajánlanak fel ilyen állásokat, vagy inkább a hazai cégek azok, vagy állami cégek?
A multinacionális vállalatok mindenképpen élen járnak ebben a témában. Voltunk olyan konferencián, ahol hallottuk azt, hogy például van egy dán tulajdonú nagy multinacionális vállalat, akinek a vezetése kintről azt mondta, hogy őt nem érdekli a hazai szabályozás, legalább 3%-ot el kell érni a munkavállaló létszámból a megváltozott munkaképességűeknek, cégüknél.
És veszik is föl folyamatosan őket?
Igen, veszik is föl folyamatosan őket, és például ennél a cégnél, mikor leépítés volt a válság kapcsán, egyetlen egy megváltozott munkaképességűt nem küldtek el.
Azt mondtam,
gondolom, hogy ezek a példák azok, amiket meg kell ismertetni a többi céggel is. Ezeknek is biztosítunk helyet, tehát ezek a best practice esetek, ezeket is szeretnénk mindenképpen bemutatni ezen a portálon. Tehát, hogy tanuljunk egymástól, nézzük meg, hogy csinálják azok, akik előttünk járnak már ebben a témában.
Azt mondta, hogy itt ugye kettős kihívás ez a portál, mert egyrészt meg kell találni azokat, akik munkát keresnek, hogy forduljanak önökhöz bizalommal, másrészt a cégeket kell meggyőzni arról, hogy alkalmazzák ezeket az embereket.
Igen.
A cégekkel hogy állnak? Tehát, hogy érzékelem, azt már nagyjából tudják, hogy a jelenlegi helyzet az, hogy a multinacionális cégek élen járnak-e tekintetben, de folyamatosan megkeresik-e így a magyarországi vállalatokat, vállalkozásokat, hogy minél több munkahelyet tudjanak kínálni?
Igen, nekünk ez a kezdeményezés pont abból indult, hogy mi 19 éve foglalkozunk egyébként munkaerő közvetítéssel, munkaerő kölcsönzéssel, ezért rengeteg munkaadóval van kapcsolatunk. Tehát mi pont azt akarjuk biztosítani, hogy megpróbáljuk minél több munkaadóhoz, minél több céghez eljuttatni ezt a lehetőséget. Azt látjuk, hogy most nagyon nyitottak erre a vállalatok. Tehát úgy gondolom, hogy ha ezt jól csináljuk, akkor ebből egy nagyon, nagyon jó kis kezdeményezés, nagyon jó eredménnyel jöhetünk ki.
Van-e valami álomhatár, amit idén el szeretnének érni, vagyis hogy hány munkavállalót fognak elhelyezni? Mit szeretnének?
Igen, ez egy érdekes dolog volt, hogy az elmúlt fél évben ugye néztem, hogy mekkorák ezek az adatbázisok. Én a legnagyobb adatbázis, amivel találkoztam, az 1-2 ezres volt. Én mindenképpen szeretném, hogyha decemberre nekünk több 10 000-es lenne az adatbázisunk.
Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Az elmúlt negyed órában beszélgettünk egy új portálról, ami kifejezetten azzal a céllal jött létre, hogy a megváltozott munkaképességeket, illetve a fogyatékosokat segítse abban, hogy el tudjanak helyezkedni. Dobár Attilával, a Jobb Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgettem mindenről. Köszönöm még egyszer.
Nagyon köszönöm a lehetőséget.
A beszélgető társ. Bom, bom, bidum, bá.